A mai beszélgetés helyszíne a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Köszönjük a múzeum vendéglátását. A beszélgetés célja pedig kettős. Az egyik az, hogy megismerhessék a múzeumot, illetve helyét a hazai múzeumok között. A másik pedig az, hogy március közepén nyílik itt egy kiállítás, aminek az a címe, hogy az afrikai orvoslás művészete, és erről is hallhassanak valamit. A beszélgetés résztvevői Kaproncai Károly, az intézet főigazgatója, orvostörténész. Varga Benedek, az intézet főigazgató helyettese, a kiállítás egyik rendezője, történész. Földesi Edina, a kiállítás másik rendezője, antropológus. És Gazda István, tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója. A beszélgetést Egyed László vezeti, most átadom neki a szót.
Jó estét kívánok, és remélhetőleg sokan voltak itt önök közül, ugyanis, amint megtudtam, régen nagyon kevés látogatója volt ennek az intézménynek, azonban mostanában kezd több tízezer ember eljönni ide, és azt hiszem rácsodálkozik az itteni gyűjteményre, mert nagyon szép, nagyon izgalmas tárgyak vannak. Az ember nem is gondolná, hogy egy orvostörténeti múzeum mi mindent is rejtegethet. És azt hiszem, hogy ahhoz, hogy a hazai múzeumok közötti helye mi ennek a múzeumnak, hozzá kell tenni, hogy a nemzetközi szintéren mi a helye, hiszen ez nemzetközileg is az egyik legnagyobb orvostörténeti gyűjtemény. Történetéről hallgassuk meg akkor Kaproncai Károlyt.
Európában az orvos-gyógyszerészet történeti gyűjtemények akkor alakultak és formálódtak ki, amikor a 18. században az egyetem történeti gyűjtemények kialakultak. Ugyanis az egy szemléletváltás, Gazda István barátunk erről sokkal-sokkal többet tud, egy szemléletváltás a tudomány életében, és az orvosképzésben is. És nagyon sok olyasmi, ami kikerül a gyakorlatból, akár tárgy, akár könyv, akár levéltári anyag, de még enteriőr is, az múzeummá válik. És Nyugat-Európában az egyetemeken kialakulnak az orvostörténeti gyűjtemények, amelyik az orvostörténeti iskoláknak lesznek a műhelyei. Más dolog a gyógyszertár, az egy élő valami, de az is egy idő után kinövi a saját helyét, és lesznek gyógyszerészet történeti múzeumok vagy gyűjtemények.
Bár azt hiszem, ezek többnyire nagyobb kiállítások részeiként találhatók. Igen, meg nálunk. Kevésbé önállóak.
Nálunk.
Hát
nálunk
vagy a londoni is. Science Múzeumban a legfelső emeleten is egy csodálatos kiállítást található.
A praktikum, ezek a butorzatok a modern gyógyszer tári életbe alkalmatlanok. Kész. Sok toboz, amikor ilyen gondolaszerű valami kellene. Nálunk is vannak gyógyszerészet történeti múzeumok, például Kőszegen, Sopronba és Győrbe is. Na most, Európa ezt az utat járja. Nálunk 1769-ben alakul meg az orvosi kar. Nálunk az egyesületi életből az orvos társadalmi élet köréből nől ki az orvostörténelem, a gyógyszerészet történet vagy gyűjteményei. 1905. április 5-én az Orvos Egyesület elhatározza, hogy az orvostörténelem tárgyi eszköz és könyvanyagának a gyűjtésére is az orvostörténelem művelésére létrehoz egy szakbizottságot, egy orvostörténeti múzeumi bizottságot, amelyik 1905. október 14-én megalakul, és 1909-ben megnyitja a Szentkirályi utcában, az Orvos Egyesület székházában az orvostörténeti múzeumot. 1906-ban a Magyar Gyógyszerészeti Társaság is egy múzeumot csinál. Na most jön a világháború, ezek addig működnek. Van oktatás, igaz, hogy rendkívüli tárgyként, vagy szabadon választott tárgyként az egyetemen. 1945-ben megszűnik, mindent felszámolnak az egyesületi élettel, és 1905. 51. május 1-ével az Irgalmas Kórház volt könyvtárába létrejön az Országos Orvostörténeti Könyvtár, ami ma már a Török utca 12-ben van, egy kis barokk palotába, akinek van módja, jöjjön el. Az irodalom kedvelők biztos tudják, hogy Herceg Ferenc írta, hogy járt-e Cecil a Török utcába, hát járt abba az épületbe.
Hány kötet van itt?
Itt olyan 250 ezer, és úgy általában hatalmas gyűjtem is, ez orvostört. Na most...
Ez orvostörténet?
Orvostörténet,
vagy gyógyszerészet, orvosi művek?
Mindegy. Igen, egy idő után minden orvos történelemmé válik.
Hát igen.
Na most ebből 1958-ban nőtt ki az a múzeumi bizottság, amelyik ebben az épületben 1964-ben létrehozta az Orvostörténeti Múzeumot.
Nem véletlenül itt.
Nem véletlenül, mert ez a régi Tabán néhány megmaradt régi épületének egyike, mert itt született Semmelweis Ignác, bár sose volt az ő tulajdonukban ez a ház, a velünk szemben lévő üres fűtáblán állt az úgynevezett Demeter ház, amit ők később megvesznek, és az édesapja fönn a várba lévő Semmelweis házba a dísztéren hal meg, ahol a posta van. Az volt, ez soha nem volt az övéké.
De mindesetre Semmelweis nevéhez fűzhető ez a ház.
De ő itt született, és itt él tizenvalahány éves koráig. Na most, a második világháború alatt úgy megsérült az épület, hogy le akarták bontani. Akkor megmentődött az épület, és Fanul Egon tervei alapján létrejött ez az épület. Először, mint önálló, a könyvtártól elkülönült intézmény. 68-ban egyesül a könyvtárral, és 72-ben levéltári jogállást kap, és ez a múzeum könyvtár levéltár. Most ezt azért hangsúlyoztam ki, mert az Európai Orvos és Gyógyszerészet Történeti Gyűjtemények nem így hármas tagolódásúak. Ez egy szakterület, minden dimenziói tárgyát gyűjti. Ez azért egy szellemi központ is, mert itt a munkatársaink hát egyéni feladatként, mert nem szabad senkire rászabni egy feladatot, az egyéniséghez kötődik, művelik és űzik az orvostörténelmet.
Egyébként egykori igazgatójáról is szerintem az Orvostörténeti Múzeum eszébe jut, ugye Antal József mikortól van?
1963-ban került külső munkatársként, 64-től itt volt tudományos főmunkatárs, és mi igazgató helyettes volt, 72-ben 64-71 között Fekete Sándor professzor volt, az intézet igazgatója, helyettese volt az Antal, majd Súl Tejszemír, professzor, aki egy időben egészségügyi miniszter is volt, és 85-től volt ő miniszterelnöké választásáig az intézet vezet. Kiváló történész volt, művelődés történész, és ezt a modellt, ami egy európai kuriózum, Schulteis Emillel ő álmodta meg.
Egyébként kiváló szervező is volt, ugye azt Varga Benedektől hallottam, hogy mondogatta, hogy egy hadsereg vezérkart nyugodtan ki lehetne állítani az itteni munkatársakból. Így volt?
Így volt. Csak még egy zárásként én kötődöm hozzá, mint tanítvány, és nagyon régóta én itt működöm. Emberileg is egy kiváló ember volt, nagyon jó történész volt, és nem tudom eldönteni ma se, hogy politikus történész vagy történész politikus, mert a kettő egybefonódik. Aki nem ismeri a múltat, nem ismeri a jelent. És ez vonatkozik az orvostörténelemre is, mert aki nem ismeri jól az orvos és gyógyszerészet történetet, baj lehet.
Egyébként ez is egy érdekes, hát én itt végigjártam Varga Benedek kíséretében a gyűjteményt, és a máshol látható nagy orvostörténeti múzeumi gyűjtemények egy másfajta tárgyi világot tárnak elég, mint az itteni, mert valahogy másképp, más indítatásból keletkeztek, tehát sokkal inkább az egyetemi, a kutatási világból nőttek ki.
Hát igen, itt a kérdés az mindig, hogy, hogy miért hoznak létre emberek egy gyűjteményt. Ha egészen visszatekintünk, akkor az első gyűjtemények, amik létrejöttek, ugye azok még elsőbb azért képzőművészetiek voltak. Tehát érmeket gyűjtöttek, antik szobrokat, meg ilyen mindenféle nyavajákat. Aztán viszonylag korábban a 16. századtól elkezdenek gyűjteni ilyen érdekességeket, mint az egyszarvúnak az egyszarvát, aztán a tengeri herkentyűket, meg mindenféle egyéb dolgot, amit tulajdonképpen ugye a természetnek a világát szeretnék begyűjteni. Ennek van valami egészen sajátos művelődési eszménye is. Nagyon visszhangzik itt a terem, ha én beszélek, vagy ez csak egy véletlen? Na, bocsánat, hogy nem emberi kiszól ebből az őrületből. Jó, akkor folytatom. Tehát elkezdik gyűjteni a természeti produktumokat, valami olyasmi hittel fölvértezve, hogy az ember birtokol valamit, az előbb-utóbb meg is érti. Ugye ebből a híres történet az, hogy Petrarca az görög könyveket gyűjt, mert tudja azt, hogy a görög líra az nagyon szép dolog, de a Petrarca egy szót nem tud görögül. De mondta, hogy előbb-utóbb rá fog ragadni. Na hát így gyűjtik az emberek ezeket a természeti különlegességeket is. Na most tulajdonképpen az első orvostörténeti gyűjteményekhez képest, ahogy itt van a Kaproncival is mondta, jóval későbbiek, tehát ezek már az oktatáshoz kapcsolódóak, és a 19. század elején indul meg valahogy az orvostörténelmi oktatás, amire megint megvan a maga történeti oka, a 19. századnak az elején, de hát mondjuk inkább a 18. századnak a második felétől van, ugye úgy szoktuk ezt manapságban mondani, egy paradigmaváltás az orvoslásban, tehát egy egészen új típusú tudománynak a körvonalai bontakoznak ki.
És egy ahogy ez előre... népegészségügy is.
Nem csak azért, hanem itt maga a tudomány. Nem is annyira az államszervezés, meg a funkciója egy közösség életében, hanem maga a tudománynak a szempontja mások lesznek. Tulajdonképpen elszakadnak egy hagyományosabb, vagy egy tradicionálisabb orvoslástól, és ebben a szituációban bizonyos idő után, de ez is 30-40 év, ugye odalukadnak ki a orvoskaroknak a vezetői, hogy szükséges az, hogy megtanítsuk a múltat egyfelől, másrészt pedig azokat az eredményeket is, ahová eljutottunk, és ekkortól kezdve válik ugye fontos az orvostörténelem. Nyilván ennek van egy másik szála is, a 19. század eleje az alapvetően szeret historizálni, és ugye maga a történeti érdeklődés mindenhol ekkor támad föl, hát ugye nem kezd végig sorolnunk Herbertől kezdve mindenki bezárólag. Na most ennek következtében tulajdonképpen az orvostörténeti gyűjtemények, ahol elsőbb a létrejönnek, azok Németországban, Németalföldön, már Hollandiában, Belgiumban jönnek létre, és ezek egyetemekhez kapcsolódnak, egyetemi tanszékekhez. A funkciójuk általában az, hogy tanítani lehessen a kóreans orvoslásnak mondjuk a tegnapját vagy a tegnap előttjét. Tehát egy-két obszkurusabb műszert tesznek el, meg egy-két obszkurusabb mondjuk, hogy hívják ott ilyen meccetet, vagy bármilyen preparátumot.
Tehát erre próbálják ráépíteni az aktuális napi tudást, hogy egy picit történetében lássák.
Igen, hát egy szakmának úgy gondolják, hogy a dicsőséghez és a nagyságához hozzátartozik azt, hogy ismerik a történetét, és akkor ezért szükséges az, hogy orvos történelmet tanítsanak az orvosoknak, és akkor ennek következtében fontos tudni azt egy jövendőbeli sebésznek, hogy milyen sebész használtak mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt, hogy fontos föllapozni azt a könyvet, mondjuk, amit a sebészeti klasszikus, mondjuk a Pari jegyzett meg arról, hogyan kell, csinálni egy nyomókötést. Tehát ez a funkciója, tehát gyakorlatilag egy egyetemi oktatás. Na most a mai dolog, ami van, az ehhez képest teljesen más. Tehát a 20. századi muzeológia és ezenben az orvosi muzeológia is a nagy közönségnek akar bemutatni tulajdonképpen érdekes történeteket, és akar bemutatni valahogy a múltunknak olyan hát ilyen rendszereit, meg a egységeit, amelyeket fontosnak tart részben megőrizni, részben pedig átadni. Tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy ez a múzeum az különlegesebb, mondjuk a német, vagy a holland, vagy akár az angol múzeumokhoz képest is. Részben azért, mert ez a 20. századnak a 60-as éveiben jön létre. A szánt szándékkal hozzák létre, különféle gyűjteményekben nagyon okosan, és nagyon jó szemmel válogatja ki azokat a darabokat, amiből föl lehet vázolni valamiféle összképét annak, hogy a nyugati medicina, hogy ezt mi nevezni szoktuk, tehát mondjuk az európai orvoslás kiegészítve, vagy amerikai, új-zélandi, mint amilyen ausztráliai orosz ötjévekkel, ilyen pandanttal, tehát a kiegészítésekkel. Tehát mondjuk, hogy a nyugati medicina, ami mondjuk már a globális medicinával vált, azért azt ne felejtsük el. Tehát, hogy ez a nyugati medicina, ez hogyan jön létre, és az hogyan lehet bemutatni minél színesebben és minél érdekesebben. Most lényegében ennek a kiállításnak ebben áll a különlegessége. És a külföldi látogatók ezért is szeretik olyannyira, hogy itt hogy nem olyan mennyiségben, tehát nem elsőbb a műszereket lehet látni, és elsőbben nem preparátumokat lehet látni, hanem ennek az egésznek valamilyen módon egy kultúrhisztóriai, művelődéstörténeti kontextusát, vagy környezetét. Tehát, hogy azt a világot próbálják fölidézni képeken, festményeken, metszeteken keresztül, ami bármilyen módon tapad az orvosláshoz. Itt ugyanis van egy tudománytörténeti kérdés is, amire nyilván majd gazda tanárról is kitérnek, vagy kitérünk, hogy az orvostörténet az nem pusztán a medicinának a története. Ez nagyon sokáig persze úgy szoktuk meg, hogy az az lenne, tehát nem más az orvostörténet, mint maga az orvoslás tudományának a története. Manapság ezt látva úgy látjuk, hogy sokkal bővebb és tágabb annál, tehát az, hogy mondjuk milyen a... egy népnek a demográfiának a története, tehát a népesség hogyan változik. Hogy milyenek a várható élettartamok mondjuk 1810-ben Magyarországon, és milyenek Hollandiában, vagy milyenek Új-Angliában, vagy Új-Zélandon, vagy Oroszországban, vagy Afganisztánban, ezek fontos kérdések, ugye? Ezek a kérdések nem csak az orvoslás szempontjából fontosak, hanem minden nap élet szempontjából fontosak, a mindennapi politika, vagy úgy tetszik, a mindennapi történelem szempontjából fontosak. Na most momentán az orvos történelem manapság ezekre is válaszokat keres. Tehát most ezeket a kérdéseket teszi föl. Tehát magyarán azokat a kérdéseket teszi föl, hogy mondjuk egy holland asszonyság 1830-ban milyen életkilátásokkal élt, vagy holland újszülött lánycsecsemő, meddig fogott élni, mikor volt várható az, hogy férhez megy, ha férhez megy, akkor hány gyereket szül, a gyerekei közül mennyi fog túlélni, fog-e éhezni, nem fog éhezni, fog-e mozogni, nem fog mozogni életében, mit fog enni, milyen módon fog az éhhalált ugye megúszni, és a többi. Tehát ezek a dolgok, amelyek mind az egészségünkhöz tapadnak, vagy bármilyen módon a biológiai működésünkhöz, ez általában manapság mind érdekli az orvostörténészeket. És tulajdonképpen ez a múzeum, ez borzasztó éles szemmel, mikor már létrejött a 60-as években, lényegében meg tudta előlegezni ezt a fajta későbbi tudományfejlődés, ez a nagyon szerencsénk most, és azt hiszem ezért ilyen népszerű a külföldi látogató körébe, és tulajdonképpen a hazai körében is, tehát mi borzasztó hálásak vagyunk, hogy maguk ennyien eljöttek ide, egy ilyen borzongós februári estén, és hajlandóak végighallgatni ezt a beszélgetést, de hogy ez tényleg örülnek, hogy a magyar közönség körében is egyre népszerűbbek kezdtünk lenni.
Egy gondolatot szeretnék a Barga Benedek elmondottakhoz hozzáfűzni. A kiállításunk címe, hogy képek a gyógyítás múltjából. Mi akkor az első kiállítástól kezdve a felvillantás erejével akartunk élni, hogy mindenből a legjellegzetesebbet. Nem tudom, hogy jártak-e már, nem akarom lenézni a német múzeumokat, vagy leszólni, annál szörnyűbb nincs. Ha van nekik 30 valamilyen tányérjuk, mind a 30-at kiteszi, és a látogató a második terem után fordul. Na most mi ebből, amikor az első kiállítás itt létrejött, nem azt mondom, hogy vérre menő viták voltak, de a kikészített anyagnak a 90%-a bement a raktárba, mert unalmassá vált volna, elviselhetetlen. És ez az, ami a kiállításunkban, hogy az elmélet, gyakorlat, gyógyszerészet a felvillantás erejével.
De egyébként az nagyon érdekes, Varga Benedek elmondta, hogy ha valaki idejön, nem hagyják magukra a tárgyakkal és a feliratokkal, hanem az itt lévő vezetők megpróbálják elmesélni mindazt, amit itt az ember lát, és meg kell mondjam, hogy nagyon meglepett, ugye megálltunk Varga Benedekkel a legelső tárlónál, ott rögtön az ajtó mellett balra, és szerintem olyan 20-25 percig álltunk ott minden egyes tárgyot, tehát az ember, ha csak úgy bejönne körbesétálna, szerintem egy fél óra alatt elmenne. Na most én 2,5 óra után nagyon nehéz szívvel távoztam, mert mindig hallgattam volna ezt a mesét. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy élővé teszik az itt lévő emberek ezt a múzeumot.
Igen, hát ez egy végtelen történet egyébként. Tehát ez a másfél meg a háznak az egyik különlegessége valóban az, hogy ez egy régi módi múzeum.
Tehát régi ideig tudna mesélni róla?
Hát én nem tudom, gondolom, igen, de bármelyikünk szerintem, sőt, én még szerintem elég, szóval még, én még nem is beszélnék annyit, mint mások tudnának. De a háznak valóban egy különlegessége, hogy hogy ez éppen nem egy modern kiállítás. Tehát nem egy modern kiállítás abban az értelemben, hogy itt nincsenek hang és fény és effektusok, tulajdonképpen a kevés, abszolút nem interaktív, amit kicsit fájlulunk is, de mondjuk ez itt anyagi problémák vannak ezzel, hogy interaktívat tegyük, valamint kevésben az interiőr, de ugyanakkor meg olyan értelme régi módon, aztán apránként és lassanként ki lehet olvasni ezt, hogy végig lehet rajta menni, és elég fölkészült tárlatvezetőink vannak, nagyon szerencsés módon, akik több nyelven beszélnek, tehát a látogatókat valóban kísérik, amennyiben a látogatók igénylik ezt. Köszönöm.
Az előbb már itt meg lett szólítva gazda István, és szerintem most lépjünk egy lépéssel hátrébb, és nézzük meg azt a tágabb horizontot, amit általában a tudománytörténet jelent, hogy miért kellenek a tudománytörténeti múzeumok, miért van erre igénye az emberiségnek, hiszen ha körülnézünk a világban, mindenütt megjelennek ezek, és nagyon érdeklődő közönség látogatja őket.
Hát ha kicsit szigorúbban...
Egyáltalán mikor kezdődik ezeknek a felépülése?
Nagyjából az elmúlt 300 esztendő történéseiről van szó, és ha kicsit szigorúbban fogalmaznék, akkor azt mondom, hogy hát azért van szükség ezekre a kultúrtörténeti, tudománytörténeti múzeumokra, mert a világ országai többségében a kötelező iskolai tankönyvek elviselhetetlenül unalmasak. Akik ebből óhajtják megismerni az emberiség történetét, nagy valószínűséggel soha nem fogják megismerni, mert ezek még ugye meglehetősen klasszikus szemléletmóddal rajzolódtak meg és íródtak, és ezeket próbálják napjainkban kicsit javítgatni. De hát gondoljuk el, hogy a népvándorlásoknál például egy nagyon fontos összetevő volt annak az időszaknak a járványhelyzete, részben ami ugye a humán gyógyítással foglalkozókat érdekelte, részben pedig az, hogy a különböző állatjárványok megint csak nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy egyes területekről egyszerűen tovább kellett vándorolniuk az ottani népcsoportoknak, gondoljunk például az egykori keleti marhavész járványokra. Manapság erről csak úgy hallunk, ugye, hogy a televízióban egy-egy hír van, hogy valahol ugye egy borzasztó állatjárvány üti fel a fejét, és ugye hatalmas apparátussal megpróbálják ezt megfékezni. Na de hát mindez mondjuk 1000 évvel ezelőtt sokkal nehezebb volt. Ugyanígy egyes háborúknak a végét nagyon sokszor egy-egy járványnak a megjelenése okozza. Gondoljunk például az 1848-49-es szabadságharcra, vagy gondoljunk a Rákóczi szabadságharcot is, hát lényegében lezáró, megállító járványokra, amelyekről ugye a tankönyvekben valamilyen rejtélyes módon alig-alig írogatnak. Tehát ezek a múzeumok lényegében ezt a hiányt próbálják pótolni, és emellett ugye mások szólnak a fizikának azokról az érdekes történeti alapjairól, vagy mellékzöngéiről, amelyekről a normál fizika tankönyvek, vagy az ehhez kapcsolódó feladatmegoldásokban ugye soha nem olvashatunk, ugye pedig mennyire érdekes az egész galilei kérdéskör, és tessék elővenni egy külhoni, tehát mondjuk egy olasz fizika tankönyvet, ahol például az olasz irodalmi nyelvnek az alapjait galilei szövegein tanítják meg, mert azt mondják, kérem, hát így kell szépen mesélni ezen a nyelven, és hogy hát, hogy véletlenül épp a fizikáról vagy a világegyetemről mesélt, ez nem baj, legalább két tárgyat össze tudunk egymással kapcsolni. Ugyanez vonatkozik a természetrajzi gyűjteményekre, az ásványok különböző nagy tárházaira, ez is sokakat érdekel, mégis ritkán hallunk erről, pedig hát a biológiai anyag biztos színesebbé tehető, a földrajzi leírások megint csak, tehát én azt hiszem, hogy ezek a múzeumok azért így keresettek, ahogyan az orvostörténeti is, mert olyan eseményekről mesélnek, amelyekről egyébként a kötelező tananyagban többnyire nem esik szó.
És hát gondolom, hogy az orvostörténeti múzeumhoz az ez iránt megnyilvánuló érdeklődést nyilván az is táplálja, hogy saját magunk, a saját egészségünk mindig is nagyon izgatott minket, és annak a története is, hogy hogy jutottunk el erre a mai állapotra, ahol azért hát viszonylag biztonságban érezhetjük magunkat, bár sosem egészen, hiszen mindig jelentkezik úgy, mikor éppen úgy éreztük, hogy győztünk valami régin, és hát nagyon messze múltba nyúlik vissza a dolog, hiszen ugye itt is láthatunk egy ilyen trepanált koponyát, tehát amit meglékeltek, méghozzá azért látszik, hogy orvosi céllal, és nem azért, hogy jól fejbe vágják, mert éppen útban volt az illető, hiszen látszik, hogy a seb viszonylag, ez a lyuk viszonylag szabályos alakú, és utána az illető tovább élt, hiszen a csont sarjadást látni körülötte. Tehát ha itt végig sétál az ember, tényleg az emberi egészségnek és betegségeknek az egész történetét tulajdonképpen végignézheti, végighallgathatja, hogyha jön vele a teremőr.
És hát végül is ne felejtjük el, hogy ha napjainknak ugye a népbetegségeit vizsgáljuk, itt van például a csontritkulás, de hogyha megnézzük az Árpád-kori leleteket, a koraközépkori magyar leleteket, akkor ugye azt mondják az orvostörténeti szakemberek, hogy hát bizony az akkori szegény, nyomorult Kárpát-medencei magyar lakosság körében ezt a csontritkulást még nagyon-nagyon nehéz kimutatni, mert hogy ez nem volt még egy ismert betegség. Tehát ebből a szempontból is nagyon érdekesek ezek az orvostörténeti adatok.
Egy van, rövidebbet éltek.
Igen.
Rövidebbet éltek, azért a csontritkulás azért a 40 és kor után lép föl, és általában, hogy 30 éves korában az emberek meghaltak. Vagy fejbe vágták, vagy elvitte a járvány.
Egyáltalán az orvostörténet megpróbál ezekből az emberi régészeti leletekből is valamit megmutatni, hogy mi mindenre következtethetünk. Ugye hát a trepanált koponya, a meglékelt koponya ott van, de hát azért minden korból vannak olyan maradványok, amikből talán lehetne megmutatni azt, hogy mi volt.
Próbálkozhatna az orvostörténet, csak nem tud. Tehát ugye itt ennek van egy abszolút objektív akadálya. Tehát az egyik klasszikus problémánk az a járványokkal szokott lenni. Ugye megszoktuk azt, hogy a járványokat azok általában pestis járványok. Legalábbis mondjuk a 18. századnak az elej előtt az még pestis járvány. Az első írott pestis járványos emlékünk az lehet, hogy nem az első, de mondjuk amit én elsőnek vélek vagy ismerek, az az aténi pestis járvány, tudják, az a történet, mikor a Periklész meghal, és akkor Periklész, mikor először búcsúztatja ott az meghalt izéket, aténieket, mikor megy ez a háborús pártaiakkal, akkor már ugye ott arról, ez egy pestis járvány lenne, és majd aztán a járvány áldozatául fog esni maga a Periklész is. Na most itt az a Biblia ezzel az egésszel, hogy egyébben szimptomákat sem tudunk, tehát Tukuridésztől van egy leírása ennek a járványnak, biztos vannak más források is, de notabene pontos szimptomákat nem tudunk.
Ezt akarom kérdezni, hogy ez tényleg pestis volt?
Igen, tehát nem tudjuk, hogy ez mi volt. Őszintén szóval tudjuk, hogy valamiféle roppant ragályos megbetegedés volt, amit holtaktól kaptak, és nagyon sokan meghaltak benne. Akkor tudnak igazán, hogyha ez pestis volt, akkor tetejében az milyen típusú lenne, hogyha megtalálnánk azokat a csontokat, amik ugye abban elhunyt embereknek a csontjai lennének, és akkor ezeket ott az antropológusok alaposan megvizsgálnák. És akkor lehetne pontos kémiai, megnyugtató kémiai magyarázatot adni arra, hogy ez mi lett volna. Na most nem csak egyen járványunk van.
Bocsánat.
Hát én nem tudom. Azt én nem tudom, hogy speciál mondjuk, hogyha maradunk ennél a példánál, tehát hogy az, hogy a peloponnészoszi háborúnak van elhunyt aténieknek a csontjainak megvan a temetője, általában ez a gond. Uh-huh. De mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, tehát Magyarországon is sokkal a pestis járvány. Pest-Buda térségében a pestis temető, az ugye külön szokott lenni általában, mint a rendes temető, a speciál most a műegyetem alatt van. Hát nem fogjuk lebontani a műegyetemet azért, hogy felássuk, és akkor találjunk néhány csontot, ami nem is biztos, hogy mikor került oda, és hogy hogyan került oda, és akkor utána elkezdjük analizálgatni azon, hogy ez valóban miben halt volna meg. Tehát tulajdonképpen itt az a gond, ez az egész, ezek a ugye, halál oki elnevezésnek nevezzük ezeket, ezek önmagában az elnevezés maga változik, tehát az mindig a kóhérens orvostudománytól függ az, hogy milyen halálnemet hogyan neveznek. A szimptomák is tulajdonképpen azokat is biztos, hogy pontosan írják le. Tehát általában azért nem tudjuk 100%-osan, hogy mondjuk egy időben tőlünk távol levő esetben, amikor valaki elhunyt, vagy sok éve meghalt valamiben, azok mibe haltak meg.
Egyáltalán honnan tudjuk, bocsánat, tessék.
Hogy nálunk ponori töröktől kezdve, érintve aztán később Bartucot, Regőj Méreit, legfőképp Tasnádi Kupacska Andrást, az élők közül is például Éri Kinga, Marcsuk Antónia foglalkozott normál temetői anyaggal. Az őseink több száz évre visszamenőleg, leszámítva a járványokat, tehát pestist, meg egyéb népbetegségeket, ugyanabba éltek, és ugyanabba haltak, mint mi. Más életkori és táplálkozási körülményeket is figyelembe véve. Az, ami izgalmas, hogy az életkor kitolódásával, mert az átlag életkor bizony nálunk most 70-75 év, 100 évvel ezelőtt jó 20-szal kevesebb volt. Milyen betegségek jelentkeznek? Jelentkezik a rák, jelentkezik a nőknél a csontritkulás, de már a férfiaknál is, meg egyebeknél. Ez is berétegződik. Ugyanabba éltünk, gutaütött, szélütött, mit tudom, agyvérzése volt, szívinfarktusa volt, trombózisa volt. A terminus technicusok is nagyon izgalmasak. Izgalmas a Váci, nem lopom az idejét senkinek, a Váci altemplomból kikerült polgári 40-valahány sír. Ugyanazok a bajaik voltak, mint nekünk.
Egyébként azt hiszem, valóban az idő halad előre, igen, és mindenképpen beszélnünk kellene, hiszen ezért hívtuk ide Földes Edinát, arról a bizonyos afrikai gyógyászati kiállításról, és Azért az érdekes itt a múzeumban, hogy tulajdonképpen az orvostörténet itt nagyjából az európai orvostörténetre korlátozódik. Egy pici Kína azért van benne, egy pici... Ugye nagyon izgalmas feladat lehet idehozni egy teljesen más világnak a gyógyászatát. Egyáltalán hogy vetődött fel, hogy legyen egy ilyen afrikai kiállítás?
Ezt a Benedek
tudnám mondani. Hát ugye ez, azzal kezdtük, hogy ez, ennek az intézetnek ennek jó a nemzetközi hírneve, ez így is van, hál' Istennek. Viszonylag jók a nemzetközi kapcsolatai is, és aztán gyakorlatilag ez egy Európai Unió által finanszírozott projekt, hogy mi egy afrikai egészségügyét bemutató kiállítást mutatunk be itt Budapesten, közel egy időben mutatunk be egy hasonló kiállítást Lisszabonban, valamint Brüsszelben, és egy picit később, pár hónappal később pedig Szenegálban, Dakarban. Ezek a kiállítások, ezek mind valamilyen módon Afrika egészségügyének a művészeti megjelenítését akarják az európai közönség elé tárni. A különlegességet tulajdonképpen abban áll, hogy közel egy időben történnek több európai városban. Nem vándor kiállításokról van szó, hanem párhuzamos kiállításokról van szó, amelyekben vannak ugyanakkor átfedések, tehát bizonyos tárgyak utaznak, de alapvetően mindenhol arra törekedtünk, hogy a saját anyagunkból mutassunk be valamit a saját közönségünknek, és tulajdonképpen ezáltal valamilyen ilyen több szólamú európai dolog lenne ebből. Azért kell nekünk az afrikanista kollégina hozzá, mert hogy mi valóban elsőben Európában foglalkozunk, és hát azon kívül nem, igen, tehát nem nagyon értünk
dolgokhoz. Kell a szakértelme. Úgy tudom, hogy ez nem elsősorban orvostörténet, hanem az orvostörténet művészeti megjelenését bemutató kiállítás.
Igen, hát az európai betegségfelfogástól abban különbözik az afrikai felfogás, hogy míg az európaiaknál az egészség, az a betegség hiányát jelzi, addig az afrikaiaknál ez egy sokkal tágabb fogalom. Tehát az egészségbe beletartozik az egy férfinak például, hogy termékenyek legyenek a feleségei, hogy bőtermés legyen, hogy a vadászatban szerencsét érjen el, hogy jó kialakult kapcsolata legyen a közösség többi tagjával, hogy rendszeresen essen az eső, és így tovább, és így tovább. Ugyanakkor az is beletartozik, hogy uralkodjon az ártó szellemek fölött, jó kapcsolata legyen az ősökkel, a holtaknak a szellemeivel, a legfelsőbb lényel. Na most a betegség az mindennek a kapcsolatnak a kibillenése, ennek az egyensúlynak a kibillenése, aminek meg kell találni először is azt a valakit, vagy azt a valamit, lényt, aki ezt okozza. Ezért az afrikai orvoslásban az első lépés az, hogy egy jóshoz fordulnak, aki tulajdonképpen egy diagnosztizálást végez, és megpróbálja kideríteni a bajnak az okát, és ezután következik
Ez nem valódi diagnózis, ugye, hanem egy fajta szellemi diagnózis.
Hát igen, tehát hát itt a természet... Igen, tehát
itt
a természet feletti világban történt valami, tehát ott boszorkán...
Tehát amit mondod, hogy ennek az egyensúlynak a megbomlása a betegség, azt keresi nyilván, hogy hol bomlott meg ez az egyensúly, tehát nem azt, hogy milyen kórokozó, vagy
nem,
éppen...
Nem, tehát hogy melyik az a boszorkány, vagy melyik az az ártószellem, vagy éppen, hogy az a valaki, aki hozzáfordult, az valamilyen tabut megszegett, valamilyen közösségi szabályt áthágott, és akkor ennek megfelelően írja elő, hogy milyen kezelés kell erre, amiben hát a mágia körébe sorolható tárgyak vesznek részt, és ezen a kiállításon főleg ezeket a tárgyi emlékeket fogjuk bemutatni.
Szépséges tárgyak is ezekből
Igen, például lesz egy olyan tárcsoport, ami a jóslás eszközeit mutatja be. Ez, amit láttunk, ez egy közép-afrikai, a kubáknál. Ez egy ilyen dörzsölő fa. Úgy jósolnak vele, hogy ezt a kis kúpot a jós ennek a kis figurának a tetején húzogatja, és föltesz kérdéseket a szellemeknek, hiszen itt mindig egy kommunikáció van a természet feletti világgal, és amikor megállítja a szellem a kezét, akkor ott keresendő a válasz. De lesz ez egy közép-afrikai példa, ennek több tárgyat tudunk ebből kiállítani. Van olyan, ami emberfejes, de van olyan, ami különböző állat fejet mutat, például a kutyát, ami a közép-afrikaiak hitvilágában egy olyan állat, amelyik lát a sötétben, nagyon jó a szaglása, és ki tudja szimatolni a varázslókat és a kártékony, az ártó szellemeket. Tehát ezért sok szobron is szerepel, például a kutya.
Megnéztem egyébként, bocsánat, ezeket a képeket, egy részét legalábbis, és úgy látom, hogy azért azon túl, hogy a szellemvilágnak ezek a manifestációi megjelennek, vannak ott konkrét eszközök is.
Igen, hát lesz egy olyan kis rész, ahol különböző orvosi eszközöket is, egy pár darabot illusztrációként kiállítunk. Például a törzsi beavatások egyik fontos része a férfiaknak a körülmetélése, illetve a nőknek a kimetszése, és ennek az eszközeit is be fogjuk mutatni, illetve olyan tölcséreket, amivel különböző folyadékokat orvoslásra juttatnak be a fülbe.
Ezek gyógyszerek, vagy valamiféle szakrális szerepi folyadékok? Tehát, hogy a varázslathoz tartoznak, vagy a gyógyításhoz?
Hát a varázslásnak azért van egy olyan része is, ami tényleg...
Van benne némi praktikum?
Igen, tehát olyan is előfordult természetesen, hogy gyógynövények használata, akkor minden jósnak vagy gyógynövényesnek megvan a maga varázs eszköze, varázspora, ami különböző szintén gyógynövényekből, de sok minden másból is tevődik össze. Hát mivel a mágia területén vagyunk, itt a mágiának is vannak különböző szabályai, például a hasonlót hoz létre, amikor...
Ez Európában olyan, is megvan.
Igen, igen, tehát ez Afrikában is megtalálható, amikor valamilyen olyan elem is bekerül ebbe a varázsszerbe, ami például vagy a vizuális hasonlóság alapján, most egy magyar példát mondok, hogy mondjuk az oroszlán száj, mint növény, az azért kerülne be, mert ugye az oroszlán, és akkor annak az erejét próbálják ebbe a varázsszerbe belevinni és ebben erősíteni. Vagy a másik szabály az átvitelnek a törvénye, ami azt jelenti, hogy ha egyszer valamilyen dolog valamivel kapcsolatban volt, akkor az miután szétválnak, azután is kapcsolatban maradnak. Tehát például egy főnök az a leopárdnak a bőrét fogja magára venni, és akkor így veszi magához a leopárdnak az erejét is. Tehát itt lehet látni, hogy a jóslás, itt ami most mögöttünk van, ez pedig egy szögfétis, tehát fétisek is lesznek ebben a kiállításban.
Fétisnek tulajdonképpen mi a pontos szerepe?
A fétis az három dologból áll. Valamilyen tartó dologból, ami lehet egy szobor, de lehet egy agyagedény, egy kobaktökedény, egy zsák, vagy bármi. Ebbe kerül egy varázsszer, és a varázsszeren túl egy olyan dolog, ami az ősökre, vagy valamilyen szellemekre utal, és tulajdonképpen ez a szellem, vagy az ős fogja működésbe hozni ezt a fétist. Itt múzeumok gyűjteményében különben ezek a szobrok általában kibelezve kerülnek, hiszen akkor már semmi, tehát a helyiek szemében ezek már elvesztették a jelentőségüket, hiszen az a varázsszer, ami ugye a bajoknak a megoldását nyújtotta volna, az már kikerült
hát
belőle.
Hát ezt nem adják ki a kezükből.
Hát nagyon nehéz, igen. Vagy pedig, hát ugye misszionárisok annak idején azok összeszedték és elégették, vagy pedig jobb esetben bekerült nyugat-európai múzeumokba. De hát nekünk például a gyűjteményben, ebben még talán lehet varázsszer, de ezt is meg kéne esetleg világítani, vagy megnézni. Azért ezeket a turista piacra hamisították, és tehát... Ilyeneket is lehet.
Egyébként nagy meglepetésemre van ott egy szobor, ahol egy, nem tudom, hogy varázsló törzsőorvos, vagy kis oda beöntést végez a szerencsétlen páciensen. Ennyire földhöz ragadt dolgok is megjelennek az afrikai gyógyításban? Tehát azon túl, hogy a fétis, meg a szellemvilág, meg az egyensúly megbomlása?
Igen, természetesen ezt ebben az első részben fogjuk.
Össze? Hogy élnek ezek együtt?
Hát vannak azért, tehát vannak olyan betegségek, amik generációra öröklődött tapasztalatok alapján gyógyítják. Tehát ilyen a beöntés is, akkor a különböző gyógynövények használata. Ugye jóshoz vagy varázslóhoz akkor fordulnak, amikor túlmegy már ezen a mindenki által ismert gyógymódon az a baj, ami keletkezett.
Most félrejtés szerintem itt a te fejedben, hogy a hagyományos orvoslás, és vagy mondjuk az ilyen jóslások, kiegészítő orvoslás és egy racionális orvoslás között a különbség nem abban áll, hogy a hagyományos az ne használna racionális elemeket, hanem abban áll, hogy a racionális orvoslás az azt akarja mondani, hogy nem fogok ezeket varázsügyekhez nyúlni, hanem az egészet meg akarom érteni valamilyen módon az ember testnek a működéséből, illetve mondjuk a növényeknek meg egyébeknek a működéséből. Tehát egészen hanyagolni akarná magyarán a ráolvasásokat. A másik az ugyanakkor nyilván használ ráolvasásokat is, de mindazonáltal használhat olyan elemeket, amilyen a beöntés, vagy teának, hogy hívják a beiktatása, vagy akár egy sebnek a bekötődése, vagy egy csontoknak az összeillesztése, amelyek egy racionális orvoslásnak az eszköztárba tartanak amúgy.
Azt gondolom tehát, egyébként, hogy a hagyományos ráolvasás szerepét a modern orvostudományban a fehér köpeny, meg a hallgató veszi át, hiszen ezek ugyanolyan varázslatos drogoknak tűnnek a beteg számára, és hát a lelki ráhatás csak azt mondom, hogy szerintem
egy másik példa vehetünk. Hát ugye Batthyány Stratmann Lászlót most avatták boldogá, mint egy olyan embert, aki hát részben az erkölcsei által, az erényei által, részben pedig hát a isteni kegyelemtől fogva, ugye egy az, hogy igen, tehát is szegény embereket gyógyított, és akkor ezáltal tulajdonképpen a kisasszertes sorába emelkedett. Na most ettől kezdve katolikus hívőknek minden további nélkül imádkozhatnak hozzá, nem csak a szembajuk van, hanem bármi betegségük van, bízván abban, hogy ez a Boldog László segíteni tud nekik a bajuk elmúlásában. Ez teljesen irracionális. Tehát ezt nyilván nem osztaná senki, aki a racionális medicinának a híve, vagy a modern orvostásnak a híve, de nyilván nem árt. Tehát, hogy csak azt a dolgok szerint följön a figyelmet, hogy ez ma is jelen van, a mi európai világunkban is jelen van, tehát ez egy eleme, talán nem olyan súlyos és nem annyira központi eleme, mondjuk, mint az afrikai törzsek körében a hagyományos afrikai gyógyászatnak, és akkor ezen kiszállok ebből az afrikai eszmefutatásból csak.
De azt gondolom, hogy lassan át kéne adnunk a szót a közönségnek, hiszen nyilván rengeteg kérdés felhalmozódott az itt hallottaknak a hallatán. Még egy mondatot kérnék Kaproncai Károlytól, aki megemlített nekem Afrikával kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot, egy magyar összefüggést. Ez csak egy mondat, de azért azt hiszem érdemes megemlíteni.
Rendkívül érdekes, hogy a modern afrikai egészségügy építésében számos magyar vett részt. Itt nem kell, Albert Schweitzer mellett voltak magyarok is. Kit a kalandvágy, kit a tudásszom vezetett oda. Libéria egészségügyét egy magyar ember építette föl, Dakkába, Konakriba az alapvető, alapító professzorok, magyarok voltak. Most amiről mi beszéltünk...
Ez is sajnos történet.
Igen, akiről mi beszéltünk, Szejd László volt, aki egy zsidó ember volt. 30-as években nem kellett politikai járatlannak lenni, hogy tudja azt, hogy ő neki innen aztán söprés. Kiment Afrikába, Belga Kongóba élt, volt Albert Schweitzernek is munkatársa, de a Belga Kongó egészségügyébe dolgozott. És 45 után itt mindenkit a kalandvágy vitt jó messzire, őt a kalandvágy hazahozta. A hazaszeretet, meg hogy ő itt élt, meg tenni akar valamit. A Bajcsi Zsilinszki kórházban volt sebészorvos. A mesterprofesszor mellett. És akkor elkezdett az állambiztonsági hatóság érdeklődni, hogy holland, angol, belga, amerikai, vagy milyen kémő. És az aklatták. És ő távozott az országból, megint a kalandvágy, bevitte egy vasutas szerelő ládába, át Hegyeshalmon, belgiumi meg se állt, és visszament Afrikába, és különben a Néprajzi Múzeumban vannak tőle gyűjtések, gyűjtött is afrikai tárgyakat, haza is küldte, vannak ilyenek is. Na már most, amikor a 60-as évek történetét ismerők, mikor Belga Kongó független lesz, Lumumba, Kasavubu, és Csombe katangája, ő Csombe katangájának egyetlen egészségügyi minisztere lett. Bele is halt, mert minisztersége időszakában halt meg. Egy különös figura.
Hát köszönöm szépen, ez egy izgalmas adalék, azt hiszem, a magyar orvos tudomány történetéhez.